Véletlenül sem PIMASZ kérdésnek szánom, de tényleg felmerült bennem, hogy a Trianon 100. évfordulójára kötelező írni egy könyvet, vagy tényleg volt még miről írni könyvet Trianon esetében?
Ez nem egyáltalán provokatív kérdés, ez bennem is felmerült, hogy bennem nagyon sokáig megvan a szándék, hogy nem akarok írni, de aztán egyrészt azt láttam, hogy ez nem lesz kikerülhető bizonyos értelemben. Csak azért, mert látom, hogy itt van egy óriási elvárás a magyar társadalomban is. Meg azt gondoltam, hogy azok a dolgok, amiket mi összeszedtünk a kutatócsoportom tagjaival, meg én magam is, azok a kutatási eredmények, azok jó, hogy megjelentek, meg elmondtuk őket tudományos konferencián, meg megjelentettük könyvben, de hát ezek azért legyünk őszinték, még a szétkivitelben megjelenő akadémiai kiadványok is. Viszont és ez kimondottan elvárás is volt a kutatócsoport értékelésnek, hogy most, amikor 3 év után értékelték, hogy jó lenne, ha írnánk egy népszerűsítő művet is. Tehát én meg azt gondoltam, hogy akkor ez eleve már nagyjából fejben, akkor már készen álltam arra, hogy kötélnek álljak, tehát így született meg a könyv gondolata. De egyébként kérdés második felére válaszolva számtalan olyan téma van, ami még nincs feldolgozva, és a mi 5 éves munkánk után sem lesz feldolgozva, még úgy, hogy bőven van itt pálya.
A beszélgetés végén erről is beszélünk, de most akkor először arról, hogy mi az, ami ön szerint új információként, új témaként, új megközelítésként előkerült. Például azt olvasom a könyvről egy recenzióban, hogy új megvilágításba helyezi Trianon kérdését egyes társadalmi csoportokra fókuszálva. Ez igen, mit jelent ez?
Igazából az én célom az volt, hogy az egészet elvigyük, egy kicsit eltávolítsuk arról a nemzeti vagy nemzetek fölötti politika meg diplomácia történeti eseménysort, és egy kicsit, hát, hogy ilyen modern szóval belezoomoljunk a társadalom közepébe. Tehát, hogy helyben az egyedi ember hogyan élte meg az impériumváltásokat, tehát az, hogy új államok hadseregei meg közigazgatásai jelentek meg a lakóhelyükön, hogyan élték meg az erőszakot, a betegségeket, a hiányt, azt, hogy menekülni kellett, azt, hogy szétszakított ez a békeszerződés területeket, tehát viszonylag szervesen összetartozó piackörzeteket vagy régiókat. Tehát igazából a cél az ez volt, és van benne néhány fejezet, ami egy-két speciális dologról szól, ilyen ez a kérészállamok ügye, tehát ezek a tudhatni ilyen rövid ideig élő államalakulat a történelmi Magyarország területén, Fiumétól kezdve a Szepesi köztársaságon át az úgynevezett Hucu köztársaság, nagyon sok ilyen kísérlet volt, ami nem önmagában érdekes az anekdotikus részeknél, gondolom, hanem ha végigviszik a gondolkodásunkat, akkor az állam létrejöttének a kritériumaira is rávilágít, és van két fejezet, ami ilyen diplomácia történetnek egyfajta párlatát adja azért, tehát hogy milyen törekvései voltak a nagyhatalmaknak, meg az utódállamoknak a magyar területekkel kapcsolatban, de ez mindig szigorúan az új kutatásaink alapján.
Ezekről azért egy-egy részletet mondjon, ha lehet ilyen szemléletes példával.
Persze, hát itt például az kiderül, hogy azért itt van egy folyamat, ez az evés közben jön meg az étvágy ősigarsága révén, hogy az utódállamok bár beterjesztenek mindenféle területi követeléseket a békekonferenciára 19. februárjában, amelyek túlzóak, de még ennél is túlzóbbakra terjesztenek be néhány hónappal később, amikor rájönnek, hogy tulajdonképpen Magyarország nincs jelen, nincs magyar állam, és a nincs igazán magyar állam bizonyos területeken, vagy hatalmi vákumban, és ők pedig ráéreznek arra, hogy az általuk megszállt területek, azok bizony hasznosak lehetnek nekik. A Szerbia azt mondja, hogy ő szeretné, hogyha a baranyai szénmedence, meg Pécs városa hozzátartoz, ami eredetileg nem szerepelt a részlet tervek között. A román békedelegáció is előjön azzal, hogy hát ha nem is az egész Tiszántúl, bár tulajdonképpen sem volna rossz, azért mondjuk Békés Csaba és környéke, vagy a délkeleti Tiszántúl egy rész, az szintén tartozó Romániához. És a szlovákok előjönnek azzal, hogy neki kell lennének hídfők a Duna másik oldalán, tehát Esztergomnál, Győrnél, Pozsonnyal szemben, tehát itt az a gondolkodás, hogy 47-ben kiszélesítették maguknak a pozsonyi hídfőt, annak itt vannak a gyökerei tulajdonképpen. Vagy előjönnek azzal, hogy egyébként esetleg tolják előre a csehszlovák határokat az Északi-Középhegység déli lankáig, tehát lehetséges, hogy Miskolc is, ha ezek a követelések teljesülnek, akkor Miskolc is, Csehszlovákia, majd Szlovákia része lett volna.
Nekem ez a Trianon 100-as évforduló részben az önök munkájának köszönhetően is, ugyanis számtalan cikk jelent meg Tímár Gábor tollából a kutatócsoport honlapján, ami a különböző részterületeket, a határ kérdéseit járja körül, és itt az Európa Rádióban is több ilyen beszélgetést hallhattak már a hallgatóink. Szóval nekem ez az évforduló kicsit azt adja, hogy mennyivel többet veszíthettünk volna, még annál is, amit veszítettünk. Most ön is erről beszélt tulajdonképpen.
Igen, bár ez nem kell, hogy vigasz legyen, most nagyon őszintén, de nyilvánvalóan itt, hogy félreértés ne essék, és a hallgatók is értsék. Igazságtalan békeszerződésről van szó, ami főleg én azt gondolom, hogy nem az elveszett erdőterületek, meg az elveszett rész, meg lignitbányák hiányoznak, hanem igazán az a 3 millió magyar hiányzik, aki másik ország polgára lett, és az ebből a 3 vagy 3,2 millió magyarból körülbelül a fele közvetlenül az újon onnan létrejött határok másik oldalán él, tehát a rosszabbik oldalán él, tehát egy kicsit méltányosabb ez a béke meghúzás, akkor ma is lenne magyar kisebbségi kérdés a Kárpát-medencében, mert a székelyföldi probléma ugyanúgy fönnállna, meg más problémák ugyanúgy fönnállnának, de nagyságrendje más lenne ennek a magyar kisebbségi kérdésnek. Tehát egy nagyságrendel, tehát nem 3,2 millió, hogy ma nem 2,2 millió emberről beszélnénk, hanem mondjuk nagyjából a feléről.
Nem is vigasznak szántam magam részéről, de köszönöm, hogy ezt is.
De nem én is annak szántam, csak hogy a hallgatóknak az ő, tehát hogy én nem egy ilyen tragédia relativizálásban utazunk a kollégáimmal, csak ezt szerettem volna, hogy a hallgatók is értik.
Hangsúlyozzuk ezt, persze, köszönöm. Ugorjunk oda vissza, amit először említett példaként, hogy a társadalomba belefókuszálva nézte meg a különböző történeteket, különböző helyzetben lévőket, hogyan érintett őket. Rianon, ide van valami olyan mikrotörténet, amit esetleg meg tud velünk osztani, valami olyan forrás, amiből dolgozott?
Hát nem feltétlenül az észak-magyarországi régióból származnak ezek, de hát itt nagyon, nagyon sok emlékiratot, meg ki nem adott emlékiratot, naplót használtam, szóval meg kiadottakat is. Számomra az egyik, nyilván azok voltak a legérdekesebbek, ahol nem mások kutatásaiból dolgoztam, bár ott is voltak jó találatok, tehát ahol nem mások kutatásait összegeztem, hanem saját kutatásaim vannak benne, és mondjuk ilyen volt, megtaláltam, egyébként egy leszármazott küldte el nekünk egy 14 éves fiúnak, bizonyos Krusvinasz Denkónak a naplóját, amit az ő vagon útjukról írt, vagy tehát arról, hogy Szeptebányáról ők eljöttek, és ezt a lakuralom alól, és hogy kerültek Győrbe a családjába. Ez egy napló, amiben nagyon bájosan keveredik bizonyos értelmet, mi foglalkoztat egy 14 éves fiút, hogy megnézzék a kutyacirkusz Budapesten, a lányok, akikkel együtt lakik a lőszergyári lakótelepen, meg Magyarország sorsa. Tehát ez is, ez a három ilyen nagyon, ma azt mondanám, hogy kedvesen keveredik ezekben a leírásokban, meg hogy hogyan is néz ki ez a vagonon utazás, hogy a nagy fékezésnél lebrúnak a bőrön. De ami különösen megindítóvá tette ezt a naplót számomra, hogy egy adott ponton félbeszak, hogy még leírja azt, hogy most átutazott Győrön negyedik Károly király, aki megpróbálja visszaszerezni a trónját, ugye ez 1921. október legvégén, és aztán írja is, hogy valamiféle vörhenyi járvány van az iskolájukban, és a naplót már az ő öccse fejezi be, aki leírja, hogy hát a Zdenkó bátyám meghalt a vörhelynek a szövődményeiben néhány nappal később. Tehát, és ír is egy verset, ami nagyon megindító, hát nyilván nem egy nagy költészeti mű, de nagyon megindító, hogy a saját elhunyt bátyáról beszél. Tehát, hogy ez a történelem ebben a nézetben, az nagyon sokszor egyrészt a nagyon személyes szempontok, a nemzeti szempontok, és egészen grotesz szempontok keveredése is lehet egyrészt. Másrészt pedig azért ez is bemutatja azt, hogy milyen az a mindennapi élet, amit ezek az emberek éltek, hogy hogyan jelent meg ez a mindennapjaikban, az, amit mi orcianonnak hívtunk, ez nagyon sok dologból áll össze, menekülésből, erőszakból, terrorból, félelemből és hasonlókból.
És hogyan látja a mostani 10 éveseket, 20 éveseket, fiatalokat, mennyire érdekli egyébként Trianon is ennek a története is? Azért kérdezem ezt most öntől, mert van egy számomra nagyon megdöbentő személyes benyomásom. Tanítok a Szegedi Egyetemen hírszerkesztést, és azon a napon volt éppen óránk, amikor Romániában azt nap követően, amikor Romániában elfogadták ezt az új Trianon emléknapot, június 4-ét, és beválogattam egy feladatba ezt, és a hallgató 90%-a ezt nem tartotta egy erős hírértékű dolognak, és engem ez nagyon meglepett, mert én meg nagyon rezonáltam rá, amikor ezt olvastam. Szóval ön hogy látja a fiatalokat ma, mennyire érdekel?
Hát hál' Istennek nem csak az én megérzésemmel traktálnám a hallgatókat, hanem végeztünk a kutatócsoporttal, ez a Kárpát-medencei Magyar Történelem tanár körében egy nagy mintás felmérést, illetve ilyen különböző interjús beszélgetéseket tanárokkal és diákokkal, és tanári felmérésnek ma kész eredményei azért azt mutatják, hogy legalábbis a történelem tanárok elmondása szerint, hogy a bizonyos értelemben a 2000 után születettek körében ez a dolog elkezdett történelemmé válni. Tehát a múltból, a családilag átadott emlékezetből ma már nem nagyon vannak a nagyszülők életben, már a nagyszülők sincsenek életben, akik ezt az elveszített hazaemlékét átadhatnak, mert esetleg a határon túlról jöttek. Rezonálnak még rá a gyerekek, most azért mondom gyerekek, tehát mondjuk a 10-18 év közötti korosztály, tehát jó, megpendíti őket órán, de a tárgyi tudás, és maga viszonylag kevés már róla, fura módon, miközben ide több szó esik róla a tömegkommunikációban, vagy akár az interneten, és ez időben távolodik tőlük ezzel a történetet. Én ebben is éreztem ennek a könyvnek, ennek az ismeretlen annak a jelentőségét, hogy nyilván nem állítom, hogy most 16 évesek tömegén fogják megvalni a könyvesboltot, hogy ezt elolvassák, de azért mégis, hogyha a kicsit legyünk őszinték, néha kicsit unalmas, hogy politikai, meg diplomácia történeti beszédmód felől, mondom ezt úgy, az unalmas, hogy én magam is diplomácia történészként kezdtem a pályával, tehát van önkritikám, hogy ha ebbe elfordítjuk egy kicsit a társadalom a mindennapok története felé ezt a dolgot, akkor ez, talán ezt az emlékezetet a következő nemzedékeknek is meg tudjuk menteni.
És ez mindenképpen fontos lenne.
Én úgy gondolom, hogy fontos, mert olyan esemény, ami következményeiben minden mai napig velünk van. Számtalan magyarországi városban is, de Budapesten is. Budapesten több száz elveszített városról elnevezett, és hegyről, és folyóról elnevezett utca és tér van. Itt járunk nap, mint nap ezeken a tereken, a Nagyvárad tértől kezdve a Vajdahunyad utcáig. Nem tudunk feltétlenül róla, de ez jelen van a mindennapjainkban. És az is jelen van a mindennapjainkban, pontosan amit említett itt a romániai parlamenti döntés kapcsán, vannak magyar közösségek ennek a trianoni békeszerződésnek az eredményeként, amelyek ma is a határainkon kívül élnek, és azt gondolom, hogy a mindenkori magyar államnak kutya kötelessége az ő jogaikért folytatott küzdelmüket támogatni. Nyelvi jogok, politikai jogok, autonómia, nagyon sok mindent lehetne citálni, és támogatni az intézményépítésüket. Tehát a probléma azért nem tud a társadalmi részében sem kihűlni, mert itt van egy velünk élő emlékezet tulajdonképpen.
Igen, és még egy aktualitás, ami engem így arcon csapott, hogy tessék, ez is mennyire trianoni gyökerű probléma. Szlovák-magyar határ kérdése, hogy vannak családok, akik két hónapja nem tudtak találkozni egymással, mert hogy ott a határ, amit most nem lehet átlépni a koronavírus járvány miatt.
Hát ez
éve nem ott volt a határ.
Az én kutatócsoportomban is van egy kitűnő kollégám, most nyilván nem mondom el a nevét, de nem olyan nehéz kitalálni, hogyha valaki rá vagy a honlapunkra, akinek azért maradt az esküvője a szlovákiai magyar mennyasszonyával, mert nem tudott átjönni a NASZ nép a lezárt határokon. Tehát, hogy ez persze előfordulhatott volna úgy is, hogyha egy olasz lányt veszel feleségül, most félreértés ne essék, de hogy ez a történet, ez bizonyos értelemben itt van a mindennapjainkban. Tehát, hogy ezt érdemes megérteni, és ennek az eredőit látni. Most függetlenül attól, hogy ez tényleg 100 évvel ezelőtt történt, és hát élő szemtanúja a történéseknek már nem nagyon van, de ettől függetlenül ez a nemzet, a magyar nemzeti történelme egy fontos fordulópontja, amit mindenkinek illene, vagy jó lenne, hogyha ismerné. Nem biztos, hogy ugyan nem lehet azt elvárásként hogy mindenki ugyanazt érezze ezzel kapcsolatban, félretes nehézség, tehát hogy ráerőszakoljuk a magunk emlékezetét másokra, de tisztában lenni vele biztos, hogy nem árt.
Ha elárulja, akkor ő hogyan készül június 4-ére, mivel tölti majd azt a napját?
Hát nekem már nagyon sok felkérésem arra a napra, részben konferencia, részben előadás, ezek most részben elmaradtak, illetve újra jöttek, tehát lesz a Margó Fesztiválon egy online könyvbemutató. Előtte bemutatják a Hévíz folyóiratnak egy ilyen külön számát, vagy külön könyvét, ami most megjelent egy ilyen alternatív trianon olvasatról. Valószínűleg egész nap a számítógép előtt fogok ülni, és a Zoom gombját nyomogatom.
És végül még akkor a beszélgetés elején ígért gondolatra térjünk vissza, hogy mi az, amit úgy gondol, hogy nem volt még idejük a kutatócsoportnak, vagy önnek feldolgozni a trianonról, miket lehetne még kutatni?
Hát itt én azt gondolom, hogy a kutatásokban előre mentünk, itt nyilván a menekült kérdéssel kapcsolatban én itt elég sok kutatást folytattam Szűcs István Gergely kollégámmal, és írunk is majd erről egy monográfia, de ennek számos aspektusa van, amire baj nem biztos, hogy ki fogunk tudni térni. Van itt a műtárgyak kérdése, tehát hogy mi marad egy birodalom után. Itt ugye a magyar állami közvetés egy csomó műkincset elmenekít az utódállami hadseregek elől, ezek aztán részben visszakerülnek, részben nem. Ezeknek a sorsát az úgynevezett Velencei Egyezmény rendezi valamennyire a 30-as évek elején, de sincs tisztázva. Hallatlan érdekesnek tartom az egyháztörténeti vonatkozásokat, amiről írtak már, de nem teljes mélységében. Tehát az, hogy a szétszakított római katolikus, görög-katolikus egyházmegyék, a szétszabdalt református egyházkerületek hogyan szervezik mindjárt magukat, mik azok a technikák, amikkel megpróbálják élhetővé tenni a mindennapjaikat. Tehát szerintem, és én személyesen pedig szeretnék azzal foglalkozni, hogy az Erdélykép hogyan alakult Magyarországon az elmúlt 100 évben. Tehát itt számos olyan téma van, ami még ezzel összefüggésben van, és megpendíti az ember. Diplomácia, történeti nagy új felfedezésekre őszintén szóval nem számítok, de azért ez sem lehet teljesen kizárni.
És lesz lehetőségük folytatni, vagy a Trianon 100 kutatócsoport az lejár a mandátum, és nincs tovább?
Hát jövő évig, ugye mi 5 évre kaptunk mandátumot, tehát még egy évünk van 2021-ben, és hát van, úgy tűnik lehet, hogy lesz esély a folytatásra, tehát hogy ezeket a kutatásokat, amiket említettem, esetleg ilyesmikbe is belevágjunk, én nagyon szeretnék, ha lehet egy olyan kiadványsorozatot, ami trianoni naplókat, emlékiratokat tesz közzé, tehát hogy itt van munka bőven, de ha esetleg azt mondom, az nem volna lehetséges folytatni, akkor sem történik óriási tragédia. Szerintem amit itt elvégeztünk az eddigi 11 kötettel és az a további 4-5-tel, ami meg fog még jelenni egy év alatt, azt gondolom, hogy olyan teljesítményt tettünk le az asztalra. Most is pont csak könyveket mondok, tehát nem mondom a számtalan honlapot, adatbázis és másokat, tehát amit mindent tettünk le az asztalra ezekkel, hogy ó, különösképpen nincs mit szégyenkezni ezen, azt gondolom.